legyen, hogy Isten mindannyiunkat megáldjon, legyen mindannyiunkkal, és tegye az ő szavát egyre nagyobbá és dicsőségesebbé számunkra. Adjon nekünk hálásabb szíveket, mert az csak kegyelemből van, hogy hinni tudunk, ahogyan a Szentírás mondja. A legtöbben azt hiszik, amit a Szentírásról mondanak. Mi elhihetjük azt, amit a Szentírás mond, és ahogyan azt mondja. És ez egy nagy kegyelem. Tegnap Branham testvér prédikációjából olvastunk fel, és ma is tovább fogunk olvasni belőle valamennyit. Az Ézsaiás próféta könyvéből szeretnék felolvasni, mert a magról van szó. Az Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetéből, Ézsaiás 53. Ez az a fejezet az egész Bibliában, amely különleges módon bemutatja és szemeink elé állítja nekünk az Ószövetségben különös módon a Golgotát, az Urat, az ő szenvedésében és az ő halálában. Azt mondja itt az Ézsaiás 53-ban, a 10. versben, de úgy tetszett az Úrnak, hogy összezúzza őt betegséggel, vagy szétverje németül betegséggel. Ha engesztelésül beveti az ő életét, akkor magot, vagy utódokat lát, és hosszú életet él, és az Úr akarata érvényesül rajta keresztül, érvényesül jön rajta keresztül. A tegnap idéztünk és hallottunk ebből a csodálatos prédikációból, amely 62-ben a pecsétek felnyitás előtt lett prédikálva, ami alapnak volt szánva, és elmélyültünk abban. Azt is tudjuk, hogy Branham testvér nem csak egyszerűen prédikált, ez egy szellemi növekedés volt, valóban egy alap, egy fundamentum. Ez volt a felépítés, az ő esetében is tisztánlátásról tisztánlátásra és felismerésről a felismerésre haladt. Hadd folytassuk ma ezzel a prédikációval, a kimondott vagy a hangoztatott íge az eredeti mag. Most itt olvasom a 24. oldalon, a 24. oldal a középső bekezdést. Minden visszatér a kimondott, a hangoztatott íge szavához. Ez esetben mi vagyunk Isten kinyilatkoztatott ígéje. Jézus ugyanezt mondta, aki hisz én bennem, hogy ki vagyok én, hogy miért jöttem el, hogy milyen céllal végzem azt, amit végzek, azaz, hogy az embereket visszavezessem az Isten ígéjében vetett hitre, és semmi mást nem hozzátenni, az véghez fogja vinni ugyanazokat a cselekedeteket, amelyeket én elvégzek. Tessék, itt van. A tegnap már olvastuk ezt a bekezdést, most csak éppen még egyszer idéztem a bevezetés céljából. Egyszerűen arról van szó, hogy most felismerjük, hogy Isten az ő ígéjét eredeti formájában adta az ő népének, vagy tárja elő az ő népének, amelyet isteni magként magunkba fogadunk, hogy az, ami a tökéletességhez szükséges, előjöjjön. Olvasom tovább a 27. oldalon, a közepén alól. Isten ígéje még mindig ugyanaz, mint ami volt akkor, amikor évezredekkel ezelőtt kimondta. Az egyetlen dolog, amire szüksége van, az a víz. Miért nincs aratásunk? Mert megengedtük és teret adtunk a rossz fajta magnak. Renhem testvér, erre mindjárt még rátérünk, utalással van ezután a korai és a késői esőre, a tanítás esőjére, amely szükséges volt az ége elvetéséhez, és amely a vetést kíséri, és az esőre, amely az aratás előtt jön. Itt egy fordított jellegű, egy fonákfajta magról beszél, ami aztán bejött, útat tört magának, és ez megemlékeztetett engem ma reggel egy 67-es évből származó proféciáról, és ezt szeretném itt éppen felolvasni. 1967. július 30-ától. És mielőtt ezt megteszem, szeretném megragadni a bátorságot, hogy kijelentsem, hogy teljes szívemből hiszem, hogy Isten közöttünk volt és szólt akkor. Azt, ami helyes, nem fogjuk a fedélzetről dobni azon dolgok miatt, amelyek helytelenek voltak. Itt a következőket olvasom. Egy gyönyörű, egy szép kert voltatok számomra, amelyet nagyon jól ápoltam. Nézd meg, hogy milyen gyönyörű, gyönyörű fajokat ültettem. Én magam ültettem. És én mindent megöntöztem. Minden fát megmetszettem. De eljött az a nap, az az óra, nézd, kimászott át a kerítésen. Ó, ez volt a gonosz mag. Itt is elültette, hogy meghonosította magát, de a fejsze a gyökérre lett vetve, egyedül a jó mag az enyém. Én hiszem, hogy ezt Isten szelleme hozta létre. Vannak emberek, akiket Isten ültet el, és vannak emberek, akik önmagukat elültetik valahova. És innen származik az Úr kijelentése, minden olyan növény, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett el, ki lesz tépve. Elolvashatjátok ti magatok a Máté evangélium a 15. fejezetének 33. versében. Most a 28. oldalról szeretnék tovább olvasni. Amikor Isten és az ő népe egyé válik, vagyis amikor Isten szelleme megöntözi Isten magvát, Isten ígéjét, akkor létrejön Isten. Ekkor már nem az egyén, hanem Isten maga az. Miért? Mert ti halottak vagytok, ti már nem léteztek, ti magatokat halottaknak, üreseknek tartjátok. Ő várja, hogy a mag kicsirázzon. És mi történik akkor? Akkor már nem ti vagytok azok, ez már nem az ember, hanem Isten az emberben. Ez a mag csirája, úgy, mint kezdetben a kimondott, a hangoztatott íge szava. Amikor Isten ígéje egy emberben nyilvánvalóvá lesz, az már nem az ember, mert az ember maga meghalt. Mert nem lehet egyszerre, vagy egy időben egy keresztezés és egy fiú legyen. Vagy a halál fia, vagy az élet fia. Az előbb fel lett olvasva számunkra, és az Efézusbeliekhez írt levélből az ígét hallottuk. Isten, aki irgalmasságban gazdag, újjászült bennünket egy élő reménységre. De hiszen úgy születtünk erre a világra, mint egy vegyület, mint egy kereszteződés. De az újjászületés által Isten visszahelyez bennünket az eredetileg tervezett állapotunkban. És ez az a kegyelem, amely már ki lett rajtunk nyilatkoztatva, és ki lesz nyilatkoztatva a beteljesedésig. Ezután így áll itt tovább. Ha valaki a halál fia, engedjétek át őt az ördögnek, hogy megölje. Egy nagyon kemény kijelentés. De vannak emberek, akik minden erejük bevetésével csak a pokolba akarnak menni. Olyan emberek, akik szándékosan a kárhozatba vezető széles útat választják. Nem létezik emberi lény, még maga Isten sem tudja megállítani, feltartóztatni őket. Ez az ő szándékuk. És az ilyen embereket valóban át kell engedni a sorsuknak, bármennyire is sajnálja az ember őket. Mert így folytatódik, adjátok át magatokat egy pillanatra Istennek, hogy ő megölje bennetek az ördögöt, hogy kiűzze őt, és ki üregeljen benneteket, üressé tegyen, megtisztítson benneteket, mindent kitisztítson abból, ami bennünk van. Engedjétek meg Istennek, hogy a saját életét ültesse belétek utána. Akkor már nem ti vagytok többé, hanem ez Isten élete, mert az Isten igéjéről van szó. Mihelyt a Szent Szellem megöntözi azt, ugyanaz fog előjönni. Megértitek-e ezt? Ezt már hallottuk a magról. A magot meg kell öntözni, nedvességre van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán kikeljen, és hogy növekedjen. A 29. oldalon az utolsó bekezdést olvasom. Krisztus annyit jelent, mint a felkent. Egy ember, aki fel lett kenve, Isten lakozást vett ő benne. Mi volt az? A testben lévő csira, a felkent, az Isten szellemével felkent test, Isten kinyilatkoztatott ígéjét hozta elő, vagy felszínre. És mi láttuk az ő dicsőségét, egy olyan dicsőséget, amelyet az Atya az ő egyszülött fiának adott, teljes kegyelemmel és igazsággal. Ott jelen volt ő. Ő volt az Isten nyilvánvalóvá lett ígéje. Aztán meghalt, hogy kifizesse a mi kereszteződésünk adóságát. Ez okból történt, hogy meghalhassatok önmagatoknak, amíg ti magatok már egyáltalán nem léteztek, hanem beteltetek az ő ígéjével, mert hisztek az ő ígéjének. Aztán lejön a Szent Szellem, aki benne volt, hogy megöntözze az ígét, hogy az növekedjen. Mi elvetettük bőségesen az égemagokat, és még ez a téma is szóba kerül, vagy kezelve van itt a különböző vetésekkel kapcsolatosan, amelyek mindegyike végül is aratást fog eredményezni. És amilyen bizonyosan minden vetés, bármilyen jellegű is legyen az, egy aratást eredményez, olyan bizonyosan be fog következni az isteni vetés után az isteni aratás is. Istennek olyan fiai és leányai lesznek, akik a szellem és az íge által születtek. Ezt mindjárt még látni fogjuk. Olvasom tovább. Mit jelent ez? Isten megismerteti magát, és folytatja az ő első, az ő egyszülött fiának munkáját, aki meghalt a mi keresztezett életünkért, hogy újra Isten fiaivá és leányaivá tegyen minket, eredeti állapotunkban ültessen. Ó, milyen értékes ez a gondolat! Isten folytatja az ő munkáját, az ő első szülöttjének munkáját folytatja az első szülöttekben. azt a munkát, amely elkezdődött az ő fiában, és fiaiban és leányaiban folytatja most. Ugyanaz a munka, ugyanaz az ügy, ugyanaz az íge, ugyanaz a mag, ugyanaz a szellem. Úgy, ahogy földi értelemben, fizikailag mindannyian Ádám után jöttünk, úgy szellemileg is mindannyian Krisztus után jövünk, aki második Ádámnak is meg van nevezve. Egy csodálatos szava az ígének, egy csodálatos kijelentés, itt még tovább megy. Hogy újra Isten fiai és leányai lehessünk, a gyülekezeten keresztül most ugyanaz az élet fog kibontakozni az íge által, hogy az íge továbbra is úgy tegye magát ismerté, ahogyan Krisztus által történt. Krisztus volt az Isten kinyilatkoztatott ígéje. Ő meghalt, életét adta, hogy elküldhesse az ő szellemét. Felment az ő testében, és leküldi hozzánk a szellemet, hogy megöntözze azt, amiért ő megfizette a megváltás árát. Ha csak elhisszük, és egyszerűen elhisszük ezt, mert igaz, mert velünk vagy rajtunk történt meg, és mert velünk történt meg, ezért annál jobban hihetünk benne. Ha csak mások számoltak volna be róla, akkor nehéz lenne elhinni, fáradtságunkba kerülne. De azáltal, hogy Isten kegyelmet tanúsított irántunk, mert kinyilatkoztatta magát nekem és neked, mert szólt hozzám, és szólt te hozzád, mert az ő szava a te és az én szívembe hullott, ezáltal hihetünk, mert ez megtörtént velünk, rajtunk, bennünk, és ezután is folyamatosan meg fog történni. Az Úr előkészített magának egy gyülekezetet, amelyen keresztül folytatja az ő munkáját, amelyen keresztül beteljesítheti az ő ígéjét, megvalósíthatja azt. Elolvasom a következő bekezdést is. Azt kérdezitek, miért helyezel minden hangsúlyt a Bibliára? Én nem tettem fel ezt a kérdést, és egyikünk sem közülünk nem tette fel. Mi örülünk, hogy Istennek volt egy olyan embere, aki minden hangsúlyt a Bibliára helyezett, teljes erejének bevetésével, teljes hangsúllyal a Bibliára, és semmi másra nem támaszkodott. És mindvégig csak azt fogjuk hirdetni, ami a Bibliában meg van írva. Minden más egyebet pedig Istenre bízunk. Ő nem fog késlekedni. Azt kérdezitek, miért helyezel minden hangsúlyt a Bibliára? A Bibliának bennetek kell lennie. Az íge szava egy mag, de mindaddig, amíg csak bele van írva a Bibliába, addig nem lesz eredményes. De amint ide bejön, mihelyt a szívbe jut, akkor elkezdi Isten cselekedeteit megismertetni a Szent Szellem által. Aztán jön az erő, a hatalom, aztán jön az alázat is, aztán jönnek a látomások. Mindent tudásotok eltűnt aztán. Ti semmivé váltok. Krisztus megelevenedik bennetek. Mikor tud ő bennünk életre kelni, miután mi meghaltunk önmagunknak? Két dolog nem létezhet, nem állhat fenn egymás mellett, amelyek annyira ellentétesek egymással. Tehát Krisztussal együtt meghalni, önmagunknak meghalni, minden saját gondolatainkkal együtt, minden saját célunkkal együtt, bármi legyen is az, hogy képesek legyünk élni azt az életet, amely Krisztusban és Istenben elrejtve tart bennünket, és megtart bennünket ő benne. Itt tovább olvasom. Ő él, azaz, mivel ő meghalt, én is élhetek. Ő él, ez az, mert ő meghalt, én élhetek. Ha én meghalok, ő másfelől újra élni tud. Észrevettétek, hogy itt milyen kölcsönhatásról van szó? Még egy élő, reménységre újjászületett embernek is oda kell adnia a saját eszméjét, a saját gondolkodását. Újra és újra halálra kell adni a saját életét, hogy Krisztus élhessen, és Isten akarata teljesülhessen. Én teljesen meghaltam önmagamnak, hogy az ő élet, hogy én az ő életét megkaphassam. Hogyan csináltam ezt? Azáltal, hogy elfogadom az ő szavát, az ő magvát, és hitáltal a szívembe felvettem. Én elhittem, és ezért pontosan azt reprodukálja, amit a Biblia mond. Isten felhasznált egy prófétát egy szolgálatra a mi időnkben. Ő hitt abban a megbízatásban, amelyet Isten adott neki. Ő közhírítette az ígét, és mivel elhitte, Isten példátlan módon megerősítette őt, ahogy egyetlen próféta esetében sem tette. De most mi rajtunk van a sor, és kihívást kaptunk. Amennyiben Isten elküldött egy prófétát, aki hitt és hirdette, és az Úr megerősítette az ígét, akkor nekünk, akik hallottuk ezt az Isten által megerősített és igazolt íga üzenetet, és hittel elfogadtuk, szilárdan számítanunk kell azzal, hogy Isten nekünk is kinyilatkoztatja magát, és megerősíti az ő ígéjét, mint a tökéletes igazságot. Tovább olvasok a következő oldalon, a fenti 31. oldalon. Istennek valamennyi fiai és leányai eleve elrendeltettek, de már most mondhatja-e valaki, hogy ő csak úgy visszautasítana valakit? Nem. Ti szabad akarattal vagytok felruházva. De mivel ő Isten, a végtelen Isten, ő előre tudott mindent, ami még jövőbeni volt. De hiszen erről már beszéltem hozzátok. Ő tudta, hogy kik ők. Ezt mindannyian elhittük, hogy Isten mindent tud. És ahogyan Jézus Krisztus eleve elrendeltetett arra, hogy Isten fiaként meghaljon, úgy Isten minden fiai és lánya is eleve elrendeltettek rajta keresztül az ő akaratának tetszése szerint. Isten nem ma kezd el tervezni valamit. Isten már az idő kezdet előtt megtervezett mindent, és mi ezt is teljes szívünkből elhisszük. Az utolsó bekezdés, vagy az utolsó bekezdés néhány sora itt. Krisztus nem lehetett semmi más, mint az, ami vagy aki volt. Ő volt az Isten fia. Ez minden. Értitek most már, mire gondolok? Nézzétek, ha eleve el vagytok rendelve arra, akkor fel fogjátok ismerni az ígét, és hinni is fogtok benne. Miért? Mert létezik valami új. Isten azt mondta, hogy valami újat tesz, valami újat fog véghez vinni. De amit Isten újonnan kinyilatkoztatott, és egy megújult szívbe kell elhelyezve legyen, hogy gyümölcsöt is teremhessen. A 32. oldalon a középső bekezdés. Ez okból Isten Jézuson keresztül cselekedhette az ő cselekedeteit, vagy műveit, mert ő volt az eleve elrendelt fiú. Ő volt a bárány, aki már a világ megalapítása előtt megöletett. több százmillió évekkel ezelőtt megöletett, ahogy ezelőtt már utalással voltam rá az első Mózes 1-ből. Ő eleve el volt rendelve arra, hogy elfoglalja a helyét. Amen. Ezért tette meg az Atya akaratát. Ő volt a nyilvánvalóvá lett ége. Minden más, vagy további fián keresztül ugyanez nyilvánul meg. Ők azok, akik eleve elrendeltettek. Ha hiszünk a predesztinációban, és ha a Szentírást elhisszük, ez előfeltétel arra, hogy igaznak tartjuk a Szentírást, akkor számolnunk kell azzal is, hogy itt elhangzott, hogy Isten fiaiként és leányaiként foglaljuk el helyünket. És amilyen bizonyosan ő benne, az első szülöttben, beteljesedett minden ígéret, ami rávonatkozólag írva volt, olyan szükségszerűen, mert az Úr szent szája mondta, az élő Isten gyülekezetében is be kell teljesednie minden ígéretnek, amit Isten őrjávaló utalással kimondott. Isten nem szegi meg az ő szavát, a Szentírás nem lehet megtörni, megmarad amellett, amit Isten mondott. A 33. oldalról fent. Pontosan úgy, ahogyan ő eleve elrendeltetett, az íge magva, Isten ígéje, az ő gyülekezetében is testet fog ölteni, ti bennetek. Felfigyeltek-e, miről szól az egész? Nem csak ő benne, hanem ti bennetek, a gyülekezetben is testet fog ölteni. Ti azt mondjátok, természetesen, Branham testvér, minden szavát elhiszem. Akkor ne hátráljatok hát meg, amikor a hagyományaitokról van szó. Hányan vannak, akik az ígek kinyilatkoztatása és Isten akarata ellenére mégis meghátrálnak, amikor bizonyos dolgokról van szó, amelyek nem az ő mértékükre vannak szabva, és visszahúzódnak a hagyományokhoz, és elvetik az Isten által kinyilatkoztatott ígét. És ez nem történhet meg többé. A hagyományoknak már nincs semmi keresnivalójuk ott, ahol a kinyilatkoztatás van. Hagyjuk át ezeket a dolgokat azokra, akik generációkon át továbbadták. Nem arra vagyunk hivatottak, hogy higgyünk a hagyományokban és a tradíciókban. Isten arra rendelt el bennünket, hogy szívből higgyük az ő kinyilatkoztatott ígéjét. Aztán jön a kinyilatkoztatás, aztán jön a tisztenlátás és a belátás. Tartsatok ki az íge mellett, maradjatok meg az ígében, és aztán vigyázzatok, hogy mi történik. Mondjátok, ó Uram, én hiszem, küldd el nekem a te szent szellemedet. El kell határoznunk a szívünkben, és ajkunkkal meg kell valanunk. Uram, hiszek a te szavadban, a te szavadnak. Ezt mi is hangsúlyoztuk. Amíg a dolog csak a szívben van, anélkül, hogy a szájjal kimondanánk, addig az ellenség még mindig tud oda-vissza ráncigálni. De abban a pillanatban, amikor az, ami isteni kinyilatkoztatássá vált számodra, a te szívedben, szellem által, és te kimondod, az a része, egy részeddé válik neked, és te is egy része vagy annak, és a sátánnak távoznia kell, mert akkor Isten igével szembesülünk vele, és ennek nem tud ellenállni. Mielőtt bekezdenénk egy nagyon nehéz szakaszban, őszinte szívvel szeretném elmondani azt, hogy nem tudtam, hogy Branham testvér egy ilyen gondolati ugrást fog tenni ebben a prédikációban. De most már itt van egyszer, és ezért el is fogjuk olvasni. Ugyanezen a 33. oldalon, a középső bekezdés közepetáján. Az Isten ígéjében hívő Ábrahám hitmagjáról van szó. Nem számít, milyenek voltak a körülmények. Pontosan erről van szó. Tudjátok, most már újonghatnék. Branham testvér végül is olyan sokszor említette Ábrahámot. Annak idején valaki, aki hallotta a Karlsruhe-i és a Zürich-i prédikációkat, azt mondta nekem, hogy Branham testvér ismételgette magát, és újra elmondta Ábrahám történetét. De az emberek teljesen elfelejtik, hogy Isten egy rendkívüli példát adott nekünk Ábrahám személyében. Ábrahám hitt Istennek. Ő engedelmeskedett Istennek. Ő eleget tett annak, amit az Úr mondott neki. Így lett, vagy ezzel lett a hit atya mindazoknak, akik hallják az Úr szavát, hisznek és aszerint cselekszenek. Branham testvér azt mondja itt, most már újonghatnék. Én azt kívánom, hogy bárcsak egyszer velünk is így lenne, hogy Isten igéjének kinyilatkoztatása annyira magával ragadjon bennünket, hogy ez külsőleg is érzékelhető legyen. Tovább olvasom. Nézzétek, értsétek meg, Ábrahám hitének magva mitől függött? Nem Ábrahám testi állapotától, vagy állapotáról volt szó, hanem Ábrahám hitéről. Mit hitt Ábrahám? Az Isten ígéjét. Nem számított, hogy mi jött soron az életében, mindent, ami ezzel ellentétes volt, tehát az ellentétes, amit Isten mondott, úgy nevezett meg, mintha nem is létezett volna. Nem tépnie ezt darabokra a felekezeteket? Természetesen. Ha a házasságról és az elvállásról szóló igazság úgy napvilágra kerülne, ahogyan az itt a Bibliában olvasható, az minden gyülekezetet szétszúzna ebben és az összes többi városokban, ha megpróbálnának ehhez igazodni. Furcsa és különös kijelentés, érdemes elgondolkodni rajta. Ezért mindkét fél tévedett. Ezt az ígével be tudom bizonyítani. Mindketten tévedésben vannak. Rendben. Bizonyítani tudom az ígével. Mindketten tévedésben vannak. Rendben. Nem fogom megmondani, hogy egy férfinak ezt, vagy egy nőnek azt kellene tennie. Vagy hogy mit kell tegyen valaki. Mert már így is elég zűrzavar van közöttük. Az Úr Jézus azt mondta, hadd tegyék, hagyjátok őket, a vak vezeti a vakot, csak vitatkoznának róla, de nem hinnék el, hogy miről van szó. Hadd álljunk meg itt egy pillanatra. Ültessétek most át magatokat az 1962-es évbe, ha pontosan tudni akarjátok, akkor annak az évnek a március 18-ára, majd később a 65-ös évbe, amikor ez a téma közhírré lett téve. És Branham testvér már itt is azt mondja, hogy ez csak még nagyobb zavart okozna, csak vitatkoznának rajta. Ez nem segítene rajtuk. A vakok továbbra is a vakokat vezetnék. De vannak emberek, akik látóképesek lettek. Vannak emberek, akiken segítve lett. Olyan emberek, akik a kinyilatkoztatott ígét Istentől küldött íge szerint befogadták, és biblikusan és istenien tudják osztályozni a dolgokat. Nem az írástudókkal, hanem az Istentől kapott kinyilatkoztatás által. A 34. oldalról a középső bekezdést olvasom tovább. Már most, ha az íge magva épp úgy eleve elrendeltetett, mint ahogyan ő volt, milyen kihatása van akkor ugyanannak a víznek? Avagy a mai gyülekezet egy előre elrendelt mennyasszonyé, ha Isten azt mondta, hogy folt és ránc nélküli mennyasszonya lesz, akkor a mennyasszony eleve el van rendeltetve, nem de? Krisztus is eleve elrendeltetett. Ő volt Ábrahám királyi magva. Mi történt ennek eredményeképpen? Amikor a szellem leszállt Krisztusra, tanúságot tett Isten ígéjéről. És amikor a víz, a szellem, az íge magra hull, akkor Ábrahám király magva, aki hisz Isten ígéjében, ugyanilyen jellegű termést fog hozni, vagy teremni. Milyen csodálatosan meg lett adva újra és újra az áthídalás a megváltóról a megváltottakra, az első szülöttről az első szülöttekre, és a fiúról Isten valamennyi fiaira és leányaira. Amint már az előbb is mondtam, ugyanaz az ége, ugyanaz a szellem. Mert csak egy Isten van, aki minden dolgot mindenben cselekszik, és mi ezt abból ismerjük fel, hogy mi módon teszi. Mégpedig mindig az ő ígéje szerint, nem pedig a mi véleményünk szerint. Mi egyáltalán meg sem vagyunk kérdezve, csak egy dolgot kell tennünk, hinni, ahogy a Szentírás mondta, és hagyni, hogy Isten munkálkodjon bennünk. A 34. oldal utolsó sorai. Kicsoda tehát az Ábrahám magva? Nem az, aki a test, a hús szerint is az, Pál apostol azt mondja, hogy nem az a zsidó, aki külsőleg is az, hanem az, aki belsőleg az. Kicsoda tehát az Ábrahám magva? Azok, akik hisznek Isten ígében, teljes egészében elfogadják. Ez az Ábrahám magva. Értelmezhetette Ábrahám valamit is, megkérdőjelezhette, hogy Uram, miért kell ezt most nekem, és miért nem lehet másképp. Az Úr szólt, ez egy szent parancs volt, egy parancs, ami aztán végrehajtásra került. A 35. oldalon az utolsó 6 sort olvasom. Az Úr Jézus azt mondta, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. Ó, igen! Mikor választotta ki őt, a gyülekezetet? Mit mondott az Úr Jézus, amikor kiválasztotta az öveit? Mikor is? A világ megalapítása előtt. Most elolvasom az ígét, mert ő benne kiválasztott minket már a világ megalapítása előtt arra. Avagy a legutóbbi ébredés folyamán történt, amelyet doktor így úgy tartott? Nem. A világ megalapítása előtt. Ez az a hely, ahol a hitünk megpihenhet. Mert csak akkor nyugszik meg Istenben, aki a világ megalapítása előtt mindent az ő akaratának tanácshatározata szerint elrendelt és meghatározott. Egy ember, aki ezt nem tudja elhinni, annak a hite ide-oda ingadozik. De ha úgy hiszünk, ahogy a Szentírás mondja, akkor jön egy olyan lehorgonyzás, amely nem tud többé kibillenteni minket az egyensúlyból. Jöhetnek megpróbáltatások, néha nagyon is súlyosak, de ezek a javunkat fogják nekünk szolgálni. A 36. oldalon olvasom, majdnem a közepén, a bibliai szöveg szakasz után. Ki volt a cselekvő? Isten. Mikor tette, amit tett? A világ megalapítása előtt. De amikor törvénytelenül születtünk, ha mi azonban törvénytelenül születtünk Éva romlottsága által, végül is az ő gyermekei vagyunk, és ezért a halálnak vagyunk kitéve, vagy alárendelve, akkor a szuverén Istennek meg kellett teremtenie a módját az ő gyermekeinek megváltására. Mindazok, akiket az Atya nekem adott, hozzám fognak jönni, és senki sem jöhet én hozzám, ha csak az Atya nem vonzza őt előbb. Hol van most az a nagyszerű dolog, amit ti magatok tehettetek? Egyáltalán semmit sem tudtatok tenni. Szégyelhetnétek magatokat. Isten volt az, aki mindent megtett. Minden a legnagyobb rendben van Istennél. Vannak emberek, akik arra néznek, amit ők tettek, és dicsekednek azzal, és nagyszerűnek tartják magukat azzal, hogy aztán ugyanazok az emberek legyenek azok, akik aztán ránéznek, lenéznek másokra, és látják, hogy mit tettek rosszul, és lenézik őket, és megint nagyszerűnek tartják magukat. Aztán van még egy kicsiny csoport, amelyhez magunkat is hozzá szeretném számítani magunkat, akik nem néznek önmagukra, mert valami nagyszerűt tettek volna, és nem néznek le másokra, mert valami ügyetlen dolgot tettek volna, hanem egy olyan csoport, amelyik hálásan emeli tekintetét és szívét az ég felé és a hangjukat, hogy hálát adjanak Istennek mindazért, amit tett. Avagy mi az, amivel hozzájárulhattunk volna a mi megváltásunkhoz és üdvösségünkhöz? Semmi, de egyáltalán semmi. Amikor még meg sem születtünk, Isten a Golgotai kereszten Krisztusban kiengesztelt minket önmagával. Amikor még bűnnélküliek voltak, amikor még semmi sem létezett belőlünk, Isten már mindent elrendezett és elvett tőlünk. A megváltás az Úrtól jön, és nekünk részünk lett benne. Most megint jön valami különlegesség, de már most itt van, számomra is sokoldalú meglepetést tartogat, amitől senki sem lehet biztonságban. A 36. oldalon folytatom az olvasást. Egyszer valaki odajött hozzám, szidalmazott és sérdegetett engem, és azzal vádolt, hogy valami rosszat tettem. Én azt válaszoltam, ó, felejtsd el, szép angol módra, just forget it. Felejtsd el egyszerűen. Mi legyen a gond? És ez a férfi nem úgy tűnt, hogy örült volna az egésznek. Tovább olvasom. Azt mondta, hogyan veheted ezt ilyen könnyedén? De hiszen ez kihatással van a családodra is. Nem, de ó, persze, nehéz dolgok, és azt mondja, forget it, felejtsd el. Hogyan lehet ezt ilyen könnyedén venni? Hiszen a családodról van szó, ugye? Én azt kívánom, hogy bárcsak lenne egy kis indián vérem az ereimben, mint Branham testvérnek, hogy néhány dolgot egy kicsit mégis könnyebbén tudnék elfogadni vagy venni. De ahogy szoktuk mondani, valamennyien olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, egyszerre földiek és isteniek. Ő így válaszolt, ó, ez már a világ megalapítása előtt eleve el volt rendelve számomra, mint próbatétel. Nos igen, mit mondtok most erre? De hiszen ez már a világ megalapítása előtt eleve el volt rendelve számomra próbatételként. És egy próbát ki kell állni. Ott, ahol nincsenek próbák, nincsenek bizonyítványok, semmi sincs tanúsítva. Sok megpróbáltatásokon kell keresztül mennünk. És Branham testvérnek volt egy isteni alapja. Nem csak általánosságban hitt a predesztinációban, az eleve elrendeltetésben, és nem csak néhány területet és pontot húzott ki belőle, hanem hitt Isten teljes, mindenre kiterjedő eleve elrendelésében, az életében, a családjában, a szolgálatában, a küldetésében, ő egyszerűen hitt Istennek. És ezért mondta, forget it, felejtsd el. Ez eleve elrendeltetett nekem, mint számomra, mint próbatétel a világ megalapítása előtt. Természetesen ez rendben is van így. Emberileg nézve teljesen másképp nézhetett volna ki. Mert a panasz már önmagában is azt sugallja, hogy valami nem volt rendben, és ő azt mondja mégis, ez így tökéletesen rendben van. És tovább járja az útját Istennel. Az Úr segítsen meg engem, hogy ugyanezt tudnám tenni. Majd azt kérdezte, hogyan csinálod? Hogyan vagy képes erre? Azt válaszoltam, ha mindig csak arra néznék, állandóan elesnék. Az ő élete sem lett megkímélve a családon belüli megpróbáltatásoktól sem, de azt mondja, ha állandóan arra néznék, a megpróbáltatásokra, arra tekintenék, állandóan elesnék. Nem nézhetjük és nem bámulhatjuk állandóan az akadályokat, és nem is tartóztathatjuk fel magunkat rajtuk, hanem vagy el kell távolítanunk el őket, vagy át kell lépnünk rajta, mert az út nem arra való, hogy álljunk rajta, az út arra való, hogy járjunk rajta. És ezért az Úrban vetett hittel kell előre haladnunk. De hogy minden eleve elrendeltetett, még a földi, fizikai dolgok is, ez megvigasztal és megerősít engem. És úgy hiszem titeket is, mindannyiótokat. A 37. oldalon körülbelül a felénél olvashatjuk. Az ígében és a szellemben való hívőknek egynek kell lenniük. Megértitek-e ezt? A hívők, az íge és a Szent Szellem teljesen egy. Ti már nem a saját gondolataitokkal tervezgettek, nem csak a ti érveléseitekre van szükségetek. Hát nem csodálatos ez? Az a gondolkodásmód, amely Krisztusban volt, bennetek van. A Krisztus gondolkodásmódja bennetek úgy fogja venni az ígét, ahogyan ő tette, mert ő maga volt az íge. Ha Krisztus érzülete, az ő gondolkodás módja van bennetek, ti magatok vagytok az íge, ti vagytok Isten élő ígéje, ti képviselitek őt itt a földön azáltal, hogy folytatjátok az ő munkáját. Ennek így kellene lennie a gyülekezettel. Ezt a gondolatot is újra és újra kihangsúlyoztuk. Isten a Krisztusban, és Krisztus a gyülekezetben. Úgy, ahogy Krisztus Isten cselekedeteit végezte, nekünk is Krisztus cselekedeteit kell végeznünk. A továbbiakban így szól. Ha ez így van, akkor a Biblia ismét úgy valósul meg, mint a korábbi időkben, a tanítványok idejében volt. Akkor a Biblia újra él, és pedig bennetek él. Akkor az íge, ami itt le van írva, és a szívünkbe lett helyezve, megerősítést nyer a gyülekezet által, és így élő valósággá válik. Akkor már nem csak azt olvassuk, ami meg van írva, akkor az emberek meglátják, hogy az írott íge szava megelevenedett és élővé lett azokban, akik hisznek benne, és megerősítést nyer bennük. Vagyis beteljesedett az, amit Isten megígért. És ezt mi is teljes szívünkből elhisszük. Mert Isten nem csinál üres szavakat. Ő azon a véleményen is van, amit mond, és azt mondja, amit gondol. Az utolsó bekezdés ezen az oldalon. Ha helyén valóan hisztek, amennyiben ez így van, akkor a Biblia újra ismertté válik, ahogyan Krisztus idejében volt. Mert ti pontosan olyan eleve elrendelt maga vagytok, mint amilyen Krisztus is volt. Amikor az eső a magra esik, az élet magától kibontakozik. Akkor ugyanaz történik, mint akkor, amikor a Szent Szellem lehullott arra a magra, amelyről az Úr Jézus azt mondta, hogy már a világ megalapítása előtt ki lett választva. Ők is eleve elrendelt magok voltak. Valóban így van ez? Ők visszavonultak a padlás helyiségbe, az emeleti helyre. A mag, az íge már ott volt bennük, de még nem kelt életre. Egyszerre csak morajlás támadt az égből, és az áradat elöntötte őket. Megtöltötte az egész házat, ahol voltak, amelyben voltak. Aztán a mag növekedni kezdett. Elkezdődött a megnyilvánulása. Isten szava beteljesedett. Azt akartam mondani, hogy Isten ígéje elkezdődött kihatással lenni. Mindkettő ugyanazt mondja. Isten szava megvalósult, az ígéretek azokon keresztül váltak valósággá, akik hordozták és hittek bennük. Most már nem csak, hogy meg volt írva, hanem hallani is lehetett, látni lehetett, meg lehetett tapasztalni, hogy az Úr feltámadottként az ő népek között van, ahogyan azt megígérte. Mert még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti látni fogtok engem, mert én veletek leszek mindig a világ végezeteig. Ez annyit jelent, és meg van írva, ő tevékenykedett velük és általuk, megerősítve a szavukat, vagyis az ígét jelekkel és csodák kíséretében. Mi egyszerűen számítunk azzal, hogy Isten tesz valamit. Nem számítunk arra, hogy most jön valaki, és azt mondja egy ember, tessék, megvan, én majd kezelem a dolgokat. Ura vagyok a helyzetnek. Egy ilyen ember nem létezik. Én pont fordítva szeretném mondani. Legyen, hogy eljön az ideje annak, amelyben Isten mindannyiunkat az ő tenyerén tart. Hogy ő velünk és általunk azt tehesse, ami az ő tetszésére van. Nevezetesen eszközölje ki azt, amire várunk. A 39. oldalról olvasom, a 6. sortól kezdve körülbelül. Nyissátok meg most a ti szíveteket, és hallgassatok ide. El ne feledjétek. A Biblia azt mondja az első Mózes első fejezetében, abban a szövegszakaszban, amelyet olvastunk, és amelyből a mai napra vonatkozó alapgondolatot vettük, hogy minden magnak a maga fajtája szerint kell teremnie. A maga nemében kell teremnie. Ez így van. Minden vetőmagnak ez a tulajdonsága. Ne felejtsétek, a föld telve van magvakkal. Az eső hatására mindegyik mag a maga fajtája szerint terem. Azt hiszem, közzel van az aratás ideje. Avagy ti is így hiszitek-e? Nem, de mindannyian egyetértetek ebben velem. Röviddel, a betakarítás előtt állunk. A magvak el lettek vetve. Ez a helyzet mi velünk is. A magvetés megtörtént. Ó, Istenem, azt kívánom, hogy bárcsak láthatnátok, mi vonult el most előttem. A magvak el lettek vetve. Tudjátok, hogy megvan a magvetés ideje, és később elérkezik az aratás ideje. Ti tudjátok, hogy ez így van. Már most lehetnek olyan emberek, akik az egészet most betű szerint és szó szerint veszik. Ez esetben, ha ezt teszitek, és magatokba fogadjátok a gondolatot, mintha minden lezárult volna már, akkor Branham testvérnek nem kellett volna még további prédikációkat tartania, December 18-a óta 1962-től. Itt azt mondja, a magvetés megtörtént. Végül is nem tudtam elolvasni az egészet. Itt utalással van Oral Robertsre, Billy Grahamre. Olyan magvetőkről beszél, akik elvetettek bizonyos jellegű magokat, és némelyek ilyen jellegű magot fogadtak magukba, és némelyek más jellegű magot fogadtak magukban. És a Föld befogadta a magot, majd később ugyanazt a magot vitték tovább ide-oda, és ugyanazt a magot vitték tovább. Pontosan így látta azt is, hogy a Biblia értelemben egy isteni vetés, nevezetesen, hogy az erre az időre szóló ígéretek a gyertyatartóra lettek állítva, és vetésként elérhetővé lettek téve. És pontosan azt, amit Isten a rendelkezésünkre bocsátott, azt vesszük magunkba, hogy tovább hordozzuk azt. És azt hiszem, Ézsás próféta az, aki azt mondja, hogy sírva indulunk el, nemes magot hordozva, és learatott kévékkel megrakodva térünk vissza. Sírva indulnak el, de nemes magot hordoznak. Isten ígének nemes magját. És az eredeti Isten, az eredeti ige magvát, amelyet nem szabad összekeverni vagy vegyíteni. Mi ezt hallottuk, és mi is megerősítjük minden örömünkkel, minden további ha és de nélkül, hogy földi értelemben, fizikailag nézve egy keverék vagyunk, egy keresztezés, arra születtünk, hogy meghaljunk, ezt mindannyian tudjuk. de éppen úgy merem azt is állítani, hogy Isten a Krisztusban jóvá tette ezt a kárt. És hogy ő, aki megfeszítetett, az én is a ti keresztre feszítéseteket is feloszlatta, hogy valóban Isten fiaivá és leányaivá tegyen minket. Itt is megvan az időbeli felosztás Isten szavaiban. János azt írja, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de amikor majd kinyilatkoztatik, nyilvánvalóvá válik, akkor olyanok leszünk, mint ő, és ezt teljes szívünkből hisszük, mert olyannak fogjuk őt látni, mint amilyen ő valójában. Ugyanazon az oldalon az utolsó bekezdés. Annyit hallunk a különböző vallás felekezetekben arról, hogy most az utolsó, a késői eső időszakában lennénk. Ez badarság. Ez nem így van. Ó, most történik valami. Látom, hogy elvonul előttem. A szellem felvette, amit mondtam. Amen. Én tudom, hogy ez az igazság. Ez az így szól az Úr. Éppen most jött egy látomás. Szinte képtelen vagyok folytatni az ige hirdetést. Valahányszor ránézek, látom, hogy kibontakozik előttem. Aztán megszakad, és visszatérek az elmélkedésemhez. Megpróbáltam megfigyelni benneteket ott, ahogy néhányan ott ülnek. Aztán félrenéztem, de bárhová néztem, mindenhol mutatva van nekem valami. Branham testvér látomásokat látott, miközben prédikált. Látomásokat látott, miközben a csarnokban bement, bárhol is volt. Ő ezzel az adottsággal született, amint azt mindannyian tudjuk. Emlékszik az első élményére egész életében, és ez egy látomás volt. Isten eleve elrendelte őt erre. Remélem, igazam van ebben, vagy a hócipős ember volt mégis, akárhogy is legyen. Ő egy nagyon különleges céllal született erre a világra emberként. És akár csak Jeremiás próféta, vagy hogy őhozzá lett intézve, hogy idővel azelőtt, még mielőtt az anya méhében megformálódott volna, Isten prófétává rendelte el őt a nemzetek prófétájává, ugyanez volt a helyzet Branham testvérrel is. Ő is prófétának született, senki sem kellett felkenje őt prófétának, Isten maga tette őt prófétává, és az ő szolgálatával visszalettünk vezetve Isten ígéjéhez. Mi hisszük, ahogy a tegnap is hangsúlyoztam, hogy az értelmezések, az emberi magyarázatok, a hagyományok napjai teljesen elmúltak. Hogy komolyan vesszük a hozzánk intézett ígét, most azonban kifejezetten az utolsó, a késő eső kifejezéssel foglalkozunk. És erre Branham testvér azt mondja, vannak emberek, akik azt állítják, hogy minden itt volt, vagy itt van, és erre azt mondja, hogy badarság. Aztán azt mondja, látok valamit, hogy valami kibontakozik előttem. Éppen ez a mondat, látom, amit kibontakozik, emlékeztet engem a harmadik vonulatra. Néhány más fogalomra, amelyeket most nem akarok itt megemlíteni, sőt, még a hetedik pecsétről is azt mondja, láttam, hogy kibontakozik, de nem szabad kimondanom. Abban biztosak lehetünk, hogy Isten még sok meglepetést tartogat számunkra. És a megfelelő időben Isten a megfelelő dolgot fogja tenni. Ebben a tekintetben egészen gondtalanok lehetünk. Annak is örülünk, hogy még várnak ránk bizonyos dolgok. Nem lesz ugyanis az a helyzet velünk, mint ahogyan most ma van a Jézus Krisztus visszajövetelének napján. Erre biztosan számíthattok. Lesz egy olyan idő, felolvashatom nektek az Isten ígéből, az apostolok cselekedete 3:20 és 21-ből, talán még a 19. verset is felolvashatom. Isten elküldi a felüdülés idejét, az Úr színe előtt, és Krisztus a mennyben marad mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyet Isten az ősidő kezdetétől fogva valamennyi próféták szája által kijelentett. Éppen ebben a szövegösszefüggésben van szó, a felüdülés idejéről, amelyet az Úr fog küldeni. Bár csak hamarosan elküldeni. Minél hamarabb eljön, annál hamarabb fogunk felfrissülni, és mindannyiunknak szüksége van a felfrissülésre. A következő oldalról a második bekezdést olvasom. Az elvetett magnak vízre van szüksége, mielőtt növekednie tudna. Az esőnek le kell esnie, hogy az elvetett mag növekedni tudjon. Következik némi részletezés, a mag el kell legyen vetve, és utána vízre van szüksége ahhoz, hogy növekedjen. Most azt mondjátok, már most Branham testvér, mi már megkaptuk a vizet. Ezzel a ti saját gondolataitokat juttatom kifejezésre. Ez így van pontosan. Ti kaptatok vizet. A következő bekezdésben azt mondja, mit kaptunk az ültetés idején, a korai esőt. Ó, azt mondjátok ti, ez badarság. Egy pillanat kérem, nézzetek utána a Joel könyvében, angol 2, nálunk 3 fejezet, ott a korai esőről van szó, elolvashatjuk ezzel kapcsolatosan a héber szót, ha akarjátok, jegyezzétek fel magatoknak, a neve Morin. Itt Branham testvér a korai esőre tér rá. Ami a vetéssel kapcsolatosan történt, és ha figyelmesen elolvassátok az ígét ott, akkor azt találjátok, hogy végül mindkettő egyszerre fog esni. Talán Branham testvér is utalása lesz majd erre. Olvassuk el a 40. oldal utolsó mondatát, majd a 40. oldalon tovább. Mégis az íge létezésbe fogja hozni Isten fiait és leányait. Ez is hamarosan bekövetkezik. Nézzétek meg, mit fog tenni ez a hatalmas késői őszi eső. Megértitek-e, hogy mire van célzással a késői esőre? A Szent Szellem végső kiáradására. Ez esetben az életadó erőről van szó, amely mindent megújít. Az erő, amelynek bennünk kell lakoznia, hogy halandó testeinket életre keltse. Valaki azt mondta, hogyha meglátjuk majd a halottakat, akkor azonnal megkapjuk a feltámadásba vetett hitet. És én nem tudtam megállni, hogy ne mondjam, nekem nem a halottak feltámadása által lesz a feltámadás ereje közvetítve, hanem ahogy megvan írva, ha annak a szelleme, aki feltámasztotta Jézust a halálból, a ti halandó testeitekben lakik, akkor ez a ti halandó testeiteket is életre fogja kelteni. Ez az Isten szava. És így is lesz. Nem lesz semmi más. Isten azoknak, akik Krisztusban elaludtak, ígéretet adott nekik, nevezetesen azt, hogy ők fognak először feltámadni, és Isten azoknak is ígéretet adott, akik Krisztusban élnek, nevezetesen azt, hogy akkor át lesznek változtatva, és közösen együttesen adta nekünk azt az ígéretet, hogy együtt elragadtatunk ő elébe, és találkozni fogunk vele a levegő égbe, és örökre egyesülni fogunk az Úrral. Milyen szép, ha szívből tudunk hinni Isten szavának. Ha megszabadulunk minden képmutatóan kegyeskedő képzelgéstől, ami végül is csak tévútra vezet, és hamis reményeket ébreszt bennünk, és szétszilálja az embereket, talán nem őket magukat, hanem egymás között széthúzva. Olvasom tovább, és pedig a 43. oldalon az utolsó bekezdést. A hibáink ellenére, azt mondjátok, hibáztam, ez nem számít. Ábrahám is követett el hibákat. A gyülekezet nem tudja elvetni, nem tudja megölni a kiválasztottakat. Ő nem veheti el az életeteket, mert ti is az ő része vagytok. Ti vagytok az íge. Az íge bennetek van. Kinyilatkoztatja magát, bizonyítja magát a szeretet által, az öröm, a békesség, a hosszú tűrés által. Ti elhisztek Isten minden egyes szavát, és mindegyik működik. Isten rajtatok keresztül munkálkodik. Látjátok, ti az ígének egy része vagytok, amely Krisztus. Nekünk az lett tanítva, hogy ő az íge, és mi az ő húsából való hús, és az ő csontjából való csont vagyunk. Így van. Most az Efézusi levélhez érkezünk. aztán megint a korai és a késő esőhöz. Te ezt mind elolvashatjátok otthon, nem új anyag ez számunkra. Nagyon jó tudni, hogy Istennek van egy terve a gyülekezettel. Jó tudni azt, hogy betekintést nyerhetünk ebben az ő tervében, és beilleszthetjük magunkat ebben az ő tervében, és mindent, amit Isten eltervezett magának, hogy elvégez, a maga idejében meg is fogja tenni. A 44. oldalon olvassuk a közepétől. Most már nagyon jól figyeljetek ide. Úgy értem, az esőről, a késő esőről beszéltem. Most már minden jel a véget jelzi. Mindenki, aki hisz Isten ígéjében, felismeri ezt. Aztán az utolsó bekezdésben az engedelmesség. Most nézzétek, megmutatom nektek, hogy a végső időkben találtatunk. Sőt, még a bolond és bölcs szűzekről szóló példabeszéd is alkalmazható. Látjátok, a bolond szűzek a kereszteződést jelképezik. Nekik megvolt a mag olaj nélkül, a nedvesség nélkül. Így nem növekedhetett. Tehát kétféle dolog létezik. Ezt már a tegnapi napon is láthattuk. Vannak, akik felveszik, megtartják a hallott ígét, és a szellem megeleveníti bennük. A többiek is befogadják ugyanaz ígét, aztán keresztezik azt, hozzáteszik a saját nézeteiket, és ismét bekövetkezik a szellemi halál. Mikor következett be a földi, a fizikai halál az Édenkertben? Talán még a szellemi is, talán mindkettő, talán az egyik korábban, a másik később, amikor az ígét áthágták, amikor a saját gondolataikat vették fel az ígéről, és az ígét az ő eredeti formájában már nem hitték, és nem azt szerint cselekedtek. Minden alkalommal, amikor ez megtörténik, bekövetkezik a szellemi halál a gyülekezetre. De mi azt hisszük, hogy az eredeti íge által Isten kiragadott minket a szellemi börtönökből, ahol a halál uralkodott, és életre keltetett bennünket. Ezt hallottuk a bevezető ígeversekben is. Isten a Krisztussal együtt már életre keltetett minket. Azáltal, vagyis amennyiben halljuk az ő ígéjét, befogadjuk magunkba, és a mag nyugalomban helyet talál a szívünkben, és a szellem életre kelti, akkor újjászületünk egy új reménységre. A 45. oldaltól épp a közepe után olvasom. Nézzétek meg, milyen jellegű ébredéseik vannak. Hatalmas ébredéseik voltak. Jól néztek ki a dolgok, nem igaz? Ha azt mondjátok, igen, Branham testvér, akkor veszélyes helyzetbe hoztál most minket. Pontosan itt akartalak látni benneteket. Honnan máshonnan fogjátok felismerni, hogy mi a helyes és mi a helytelen? Vizsgáljatok meg mindent az íge szerint. Csak így tudjátok felismerni, hogy helyes-e valami vagy sem. Tegyétek próbára a dolgot az íge alapján. Lehetséges, hogy meghallgatja valaki ezt a prédikációt, aki éppen ezzel küszködik. De továbbra is azt mondom, amit el kell mondanom, amihez hirtelen késztetést érzek, hogy kimondjam. Hányan hasonlítják össze Branham testvér kijelentéseit egymás között, anélkül, hogy visszavegyék azt az ígéhez. És aztán van egy olyan listájuk a különböző kijelentésekről, amely minden mértéket és minden határt túllépnek. Itt azt mondja Branham testvér, vizsgáljatok meg mindent az ígével. Próbáljatok meg mindent az ígével, és aztán döntsétek el, hogy igaz-e vagy nem igaz. Isten az ő ígéjének Istene. Hála legyen neki ezért örökkön örökké. Egy más Isten nem lesz, ha csak nem csináltok magatoknak egyet, és akkor ez már egy bálvány lesz, és nem lesz Isten többé. Isten az örökkévalósági Isten, és az is marad. Mit kell hát tennünk? Mindent összehasonlítanunk Isten ígéjével, és aztán az ígében és az íge alapján foglaljunk végső álláspontot. Nézzétek meg, mit mond az ígéről. egy szellemet az alapján lehet megvizsgálni, hogy mit mond az ígéről. Ha megtagadja az ígét, akkor az nem lehet Istentől való. Nem számít, hogy mi az, mit képvisel. Ha tagadja az ígét, akkor nem Istentől való. Nem számít, hogy mi az. Hány emberrel találkoztam, és ez esetben bocsásson meg Isten nekem, és ne haragudjon rám érte. Hány emberrel találkoztam már, és én ma úgy hívom, vagy nevezem őket, ahogy mások is nevezik őket, Branham követőknek, rajongóknak, nem Jézus Krisztus követőinek, hanem Branham követőknek, akik egyszerűen azt mondják, most Isten ezt mondta, és a Biblia ezen szavát nem értettük. Most elküldött Isten egy prófétát, hagyjad most azt, most maradjunk meg ennél. De honnan prédikált Branham testvér tulajdonképpen? Hová kellett, hogy visszavezessen ő minket? Az eredeti ígéhez. És mi az eredeti íge? Isten ígéje örökké megmarad. Az ég és a föld elmúlik, én hiszem, hogy Branham testvér el lett küldve, és meg lett bízva az eredeti ígével, hogy visszavezessen minket ahhoz és abba. Amint tudjátok, nem lehet mindenről beszélni, de a lelkemben mégis olyan nagy a fájdalom, amikor az ember a félvilágot beutazza, és mégis mások rámutathatnak arra, hogy bibliaellenes dolgokat prédikálnak. Milyen nagy a fájdalom akkor, és milyen jó mégis, hogy aztán segítséget hozhatok, és azt mondhatom, pillanat, várjatok csak egy percet, ez nem William Branhamtől származik, hanem azoktól, akik értelmezik az ő szavait. William Branham Isten igaz embere volt, a magasságos Isten prófétája, és így felhasználhat Isten arra is engem, hogy elmondjam az embereknek azt, ami szükséges a tisztázáshoz. Csak nagyon röviden még, aztán a végére érünk. A 49. oldalon utolsó bekezdés. Minden magnak a maga fajtája szerint kell teremnie. Isten az embert az ő képmására, az ő fajtája szerint teremtette, hogy az ő ígéje legyen itt a földön. Jézus Krisztusban kifejezésre juttatta azt, ami ő volt. Isten a Krisztusban volt. Ez egy ember a maga nemében. Isten az íge. Hányan tudják, hogy ő az íge? Az íge Krisztusban volt, egy emberben, egy emberi lényben, és rajta keresztül kifejeződött. Ez volt Isten. Az íge által Krisztusban kifejezésre juttatta saját magát. Kezdetben Isten a saját képmására teremtette az embert. Ilyen jellegű embereket teremt ma Isten is. Isten ma is. Az ember, ezt is mondtuk már, és ezt is hangsúlyoztuk, a hívő ember az lesz, Isten igaz gyermekei a tökéletesség után újra azok lesznek, akik és amilyenek a bűnbeesés előtt voltak, teljesen annak képmásában, aki teremtett minket. Ezért kellett egy húsvér testben eljönnie neki, hogy megváltson minket, akik vétkeztünk és elszakadtunk Istentől ebben a húsvér testben, és hogy megadja nekünk a lehetőséget, hogy kijöjjünk, és újra az ő képmására formálódjunk. Micsoda harmónia Isten egész ígéjében. Az 50. oldalon a kis bekezdés a közepe alatt. Az Úr Jézus volt az Isten kifejezésre juttatott ígéje. Elhiszitek ezt? Akkor mi legyünk mi, de hiszen mi is Isten fiai vagyunk, akikben, mint a gyülekezetben, az íge kifejeződik. Ez a Krisztus titokzatos teste, amely folytatja azt a munkát, amelyet az Úr Jézus elkezdett itt ezen a földön. Ez a fajta ember az ő fajtája után való. Minden a maga nemében terem. És Branham testvér itt egy olyan erőteljes kifejezést használ. Ez a fajta ember az ő jelleme szerinti, mert minden a maga fajtája szerint terem. Jézust a földbe lett fektetve, mint búza szem, mint búza mag, és meg van írva, ha nem hal meg, egyedül marad. De ha meghalt, sok gyümölcsöt terem. Pontosan ez történt vele. Ugyanaz a búza szem, ugyanaz a búza mag, amely egyenként kerül, vagy került a földbe, majd az aratáskor ismét megsokszorozva kerül elő. 100%-ban ugyanazok az összetevők vannak az aratásban, a dicsőségben, mint korábban a földben vetett gabonában, amely a földbe esett. Amen. Így tehát a beteljesülésben, a tökéletességre jutásban Istennek minden fia és leánya, Jézus Krisztus, ami Urunk képmása lesz. Olyan tökéletes, mint amilyen ő volt. 100%-osan. El tudjátok ezt hinni? Amen. Ez így lesz. Remélem, nem okoz gondot nekünk, hogy higgyünk Istenben. Mi önmagunkan vallottunk kudarcot, de nem Istenben. Ő betartja az ígéreteit. Erről sokkal, de sokkal többet lehetne olvasni tovább. Remélem, hogy ez ösztönzőleg hatott néhány szakasz elolvasására, hogy otthon tovább kutathassuk őket, elmélyedjünk bennünk, és hagyjuk, hogy Isten továbbra is beszéljen hozzánk. Renhem testvéri sokkal részletesebben kifejezi. Csak éppen egy kicsit szeretnék még többet olvasni az ő imádságából. Az imádságáról az 53. oldal utolsó bekezdésben lévő imájából. Kegyelmes mennyei atyám! Még nem akarjuk befejezni az összejövetelt, csak megszakítani, hogy egy kicsit megpihenjünk. Bár lenne, hogy a ma reggel elvetett mag jó és termékeny talajra hullott volna. Bár lenne, hogy bőségesen teremjen, Uram, az örök élet bőségét. Most azért imádkozunk, Atyám, hogy az elvetett mag megmaradjon, és várjon, és várjon. Addig, amíg leesik a késői eső, azok, akik az Úrra várnak, új erőre kapnak, új erőt nyernek. Ó, Istenem, bár csak ne tartoznánk azok közzé, akik nem várják meg a Te szavadat, hanem előre sietnek, hanem megmaradnánk a Te szavadban. Biztosíts ezzel, ó Uram! Ehhez az imához nincs nekem mit hozzátennem semmit, csak szeretném megismételni az általa kifejezett kívánságot. Bár csak sikerülne a mindenható Istennek olyan embereket faragnia belőlünk, akik valóban képesek lesznek arra, hogy várjanak, amíg Isten órája elérkezik. Ezt a nemes isteni magot a szívünkbe hordozzuk, mint eredeti Isten ígéjét, amennyire valóban Krisztus az íge meghalt és feltámadott, annyira biztosan hisszük mi is, hogy ugyanaz az Isten megdicsőíti magát bennünk, azokban, akik hiszünk benne, és megerősíti az ő ígéjét a végsőkig. Istennek van egy gyülekezete a Földön, amely arra van predesztinálva, hogy hallja tiszta ígét ezekben az utolsó napokban. Egy olyan gyülekezet, amely nem vegyíti újra, hanem úgy fogadja el, úgy fogadja be, ahogyan felajánlva kapta. Legyen, hogy Isten áldása megpihenjen mindannyiunkon. Amen. Felállunk imádkozni. Talán elénekeljük a kórust, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie, nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Amint vagyok, úgy kell lennie, úgy kell jönnöm. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó Isten báránya, Én jövök. Én jövök. Hűséges Istenem, szívünk mélyéből köszönjük neked azt, hogy ma reggel is szóltál hozzánk a te beszéded által. Tudjuk, hogy ezek nem egy ember szavai, hanem te szóltál hozzánk a te drága és szent ígéd által. Annyira hálásak vagyunk érte, Uram, bárcsak mélyen a szívünkbe hatolna, és gyümölcsöt teremne az örökkévalóságra nézve. Ajándékozz meg engem ezzel, ó Uram, ajándékozz meg minnyájunkkal. Uram, még akkor is, amikor megpróbáltatások elé kerülünk, álljunk meg szilárdan, és ne annyira megpróbáltatásokra nézzünk, hanem te reád, Uram, aki vezetsz és irányítasz minket. A világ megalapítása előtt már minden el volt határozva velünk szemben számunkra, Uram. Engedd, hogy mindent hálásan fogadjuk, és dicsőítsük a te nevedet, és adjunk hálát neked, Uram. Segíts mindannyiunkat, Istenem. Áld meg testvéreimet, a testvérnőket. Áld meg mindazokat, akik eljöttek, Uram, és ajándékozz meg a kegyelemmel időközben is. Uram, légy segítségünkre, és segítve lesz rajtunk. Áldj meg minket, Uram, és áldottak leszünk. Szívünk mélyéből köszönjük neked az Úr Jézus drága nevében. Amen. Amen.